Podcast. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt.
A műsor az NKA támogatásával készült.
Sziasztok! Itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában, a Mezoforte hangszervezben, és a vendégem Marosi Niki. Szia, Niki!
Szia! Sziasztok!
Mikor hívtalak először? 3-4 éve?
Hát nem tudom.
De csodálkoztam is, hogy a múltkor így mondtad, hogy figyelj, most jönnél. Én már nagyon örültem neki, mert azt én már elmondtam neked is szerintem, de az biztos, hogy írtam már le, meg interjúban is mondtam már, hogy a magyar zeneiparban nekem az egyik ilyen meghatározó női menedzser, az pont te vagy. És mindenképpen szerettem volna veled egyet beszélgetni, hogy lesz egy fiatal, csinos, agilis nőből zenei menedzser itthon Magyarországon.
Hát, hogy lesz most Magyarországon, azt nem tudom, de belőlem igazándiból már nagyon korán úgy kiderült, hogy nem is én akartam szervezni dolgokat, de valahogy mindig hozzám került a megszervezése, szóval ez a más úgyse fogja megcsinálni, akkor megcsinálom én. És ráadásul valami olyan dolgok is így hajtanak, hogy ha valamit csinálsz, akkor azt jól csináld, akkor azt 150%-kal csináld, és akkor még ezért sem tudom másra hagyni, hanem inkább azt mondom, hogy jó, akkor lesz a legjobb, hogyha én csinálom. És ez már így az iskolában is, abban így végül is kimerült, hogy akkor ki legyen a diákigazgató? Hát a Marosi Niki. De hát nem is ismertek engem, mert egyébként elég sok középiskolát, évente másik középiskolába jártam, vagy hát másik osztályba, de fél év után is, hát de, tehát a Marosi Niki lesz egyértelmű, hogy a Marosi Niki lesz, mondom. Jó, oké, akkor menjünk és nyerjük meg. Egyébként nem nyertük meg, de nagyon oda tettük magunkat. És 15 éves voltam, én kaposvári vagyok, ott is nőttem fel, és én mindig idősebbekkel barátkoztam, akik mutogatták nekem a budapesti zenekarok zenéit, akik már elmehettek Budapestre, vagy másik városokba bulizni, de én még nem mehettem el. És hát rágtam a szüleimnek a fülét, hogy na, léci, de hát azt mondták, hogy nem. És akkor gondoltam, fordítok az egészen egyet, és hogyha én nem mehetek Budapestre, akkor jönnek le a zenekarok Kaposvárra. És akkor itt is egy ilyen, egyébként, hogyha majd mesélek magamról, szerintem egy csomószor van ilyen véletlennek tűnő dolog, amit akkor még nem tudok, de aztán végül is nem biztos, hogy olyan véletlen, vagy hát, tehát, hogy én hiszek ez ilyen dolgokban, hogy ennek így kellett történnie. És ez a lényeg, hogy jó, kitaláltam, akkor jönnek a budapesti zenekarok, de hát mondom, ahhoz biztos kell valami tőke, de hát nem kérhetek a szüleimtől, az egyrésztről milyen gáz, másrésztről miért adnának a szüleim erre. És akkor pont véletlenül bementem egy kocsmába, 15 évesem.
És véletlenül.
Igen. És ott volt egy ilyen, hát akkor ilyen 30-as éveiben járó csávó, aki egy non-profit céget vezetett, és akkor így körbekérdezett mindenkit, hogy ki mit akar lenni, és én mondtam, hogy én koncertszervező akarok lenni. Jó, és akkor mondja, hogy milyennek az alapja. És akkor elmondtam, hogy hogy csinálnám, és hogy mit tennék, kivenném ezt a helyet, kifizetném ezt-azt. Jó, akkor mondok, hogy mennyi pénz kell rá? Hát mondom, 100 000 forint. Jó, akkor megkapod. Cserébe, akkor tüntest fel a non-profit vállalkozásomat, mint a te fő támogatód, és csináld meg a koncertet. És akkor így megkaptam a 100 000 forintot, felhívtam az első zenekart, aki a kedvencem volt, akik rögtön azt mondták, hogy no way, hiszen miért jönnének el egy 15 éves kislánynak a koncertjére, de nem kámpucsolottam, elmentem tovább, és akkor...
Azt lehet tudni, kik voltak ők?
A Subscribe volt, és azt mondták, hogy no, majd végül a Cadaver ez lett, és egyébként volt Insane is, meg még Lights Go Out, Solution, szóval ilyen régi... akik már nem is aktívak, olyanok is voltak, és teltház lett. És egyébként akkor visszahívott a Subscribe, hogy hát ők ezt hallották, és szeretnének jönni. És így akkor ők is lejöttek ez az én szervezésembe. Szóval ez volt így kb. Az első pont, hogy akkor egyébként ez annyira ilyen gyerekcipőbe járt, hogy az unokatesom volt a ruhatáros, apukámnak az egyik munkatársa volt a kidobó, de egyébként a helyen nem volt, tehát nem volt például a kidobó, de én mondtam, hogy de én úgy láttam a filmekben, meg a vizé, hogy kell a kidobó. Tehát, hogy mindent úgy csináltam, mint ahogy láttam a filmben, vagy esetleg amikor feljártam Budapestre, és így mindent így úgy akartam csinálni, és például így volt catering is, mert amúgy a helyen nem szokott lenni catering, de én azt kell. Úgyhogy csináltam italkupont, pizzát rendeltem, és akkor úgy, mint a nagyok. Szóval ez volt az első.
És ez volt, hogy ez a siker adta meg a löketet neked ahhoz, hogy te ezzel akarj foglalkozni, vagy te már ezt ettől függetlenül is tudtad, hogy a te utad az valószínűleg ez lesz?
Nem tudtam, egyáltalán nem. Ugye itt 15 éves vagyok, szóval még középiskola elején járok. Azt sem tudtam, milyen egyetemre akarok menni, és igazándiból ott a következő löket az volt, hogy az osztálytársam Varga Gergő, aki egyébként gitározik egy csomó mindenben, mai napig is, ő mondta, hogy megy az IBS-re, művészetmenedzsment szakra, ami angolul fognak tanítani, és hogy tök jó, és tökre nekem való, és hogy menjek. És igazándiból ilyen irodalom szakokon gondolkoztam, meg szabad bölcsészet, és nem nagyon tudtam, hogy mit akarok, és hát hála az égnek nem oda mentem. Pedig felvettek egyébként, de hanem az IBS-re mentem művészetmenedzsment szakra, és ott igazándiból mire ideig jutunk, egy kicsit már távolodok is a zenétől, de ott volt egy music business, vagy valami ilyesmi óra, és akkor ott megint így visszakerültem, így, hogy ó, de érdekel a zene. És abban a suliban kellett csinálni gyakorlatot, és akkor elmentem gyakorlatra, ami szintén zenében volt, mint elmentem egy asszisztensnek, egy menedzserhez, és ott évekig igazándiból asszisztenskedtem zenekarok mellett.
És ugye mondod, hogy itt visszakerültél a zenéhez, vagy kicsit eltávolodtál a zenétől abban az időben. Mi kísértett meg annyira, hogy el tudj távolodni a zenétől?
A színház.
Hát azt mondjuk megértem. Igen, az nekem is egy ilyen, nem azt mondom, hogy nagy szerelem, mert nem dolgoztam soha a színházban, de simán dolgoznék.
Ja, hát én, amikor nagyon pici voltam, általános iskola, akkor jártam színjátszóra, és Kaposvár ugye mindig is híres volt a nagyon jó színházról, és az Anger Zsolt volt akkoriban ott színész, és ő csinált egy ilyen színjátszó csoportot gyerekeknek a Fekete Katával, aki szintén egy színésznő volt Kaposváron, és ő hozzájuk kezdtem el járni, szóval igazándiból először színházban akartam, aztán zene, aztán utána már Kaposváron volt a színművészeti, és azokban az években nagyon jó osztályok voltak, meg nagyon jó ilyen vizsgaelőadások, amikre jártam, meg mivel ugye idősebb barátaim voltak, nagyon sokan jártak az ilyen művészkarokra, amik ott voltak, mert nem csak színmű, hanem volt mindenféle ilyen, hát mindegy, nem tudom, mindenféle művészet, és akkor ugye az nagyon, hogy ott is egyébként rendező, vagy dramaturg, tehát nem színész, hanem inkább ezek, és voltam is a színművészetén rendező szakon felvételizni, de természetesen azt hittem, hogy azért japánul vagy kínaiul vannak a kérdések, annyira ilyen mély műveltségi kérdések voltak, hogy mondtam, hogy hát ezt gondoltam, hogyha ide eljövök és elvégzem, akkor utána tudni fogom ezeket a válaszokat, de úgyhogy ez ennyi volt.
Észrevettem, hogy nagyon határozottan kijelentett, hogy nem színész. Ez miért van ennyire határozottan, hogy nem színész?
Ja, hát nem szeretek így az előtérben lenni, tehát a zenében is biztos nem véletlenül vagyok én hátul, aki szervez. Meg úgy, igen. Nagyon sokan azt hiszik. Hát jó lenne egyébként. Nagyon sokan azt hiszik rólam, hogy én ilyen exhibionista vagyok, mert mindenhol ott vagyok, meg izé.
Én nem, én pont nem, de ezt szerintem beszéltük is nyáron, amikor voltatok az AVS-sel Esztergomba, hogy én pont az ellentétét látom benned. Te is inkább szerintem kicsit introvertáltabb vagy ugyanúgy, mint én is, és mondjuk engem is mindig extrovertáltnak gondolnak, pedig nem.
Igen. Nem, én azt hiszem egyre jobban rájövök, hogy introvertált vagyok.
Ezt szoktam mondani mindig, hogy mindig ezt nem viccen, hogy utálom az embereket, ami nyilván túlzás, meg ki van sarkítva. Nem. De hogy így azért, igen, tehát, hogy például ma tök jó volt, mikor jöttem idefelé, jöttem ugye Esztergomból le Budapestre, és találkoztam egy nagyon jó fej egyvizsgálóval a vonaton, aki mondta, hogy nézzem a műsraidat rendszeresen, és volt egy csomó kérdésed, és egy ilyen tök jó arc volt. Ez tök jó, de...
Vannak jó emberek.
Igen, csak sajnos nem minden esetben ez történik.
Igen, és egyre nehezebb szerintem. Tehát, hogy nem a fele megy a világ, hogy hogy akár ez, hogy kiállsz, az, tehát hogy egyre nehezebb szerintem. Tehát azért mondjuk, mit tudom én, régen egy rockstar, az egy nagy tiszteletnek örvendő egyén volt. És pár évvel meg kellett élnem azt, hogy elküldtek kapálni minket. Tehát, hogy így manapság már annyira frusztrált mindenki, hogy egy teljesítmény, egy az, hogy te kirakod magad, az megint csak szétfrusztrálja az embereket.
Figyelj, nem olyan régen, szóval múlt héten került ki talán az NKA döntéslista, és ott ugye tökörültem neki, hogy nyertem ismét a podcasttal a támogatást, és ugye, hogy ezzel az éves büdzsénknek kb. A fele megvan, és megjegyeztem egy barátomnak, hogy tök király, akkor már csak a felét kell összekalapozni majd, meg összerakni. Mire mondta, hogy mit sírtok, hát mi ez, hát ez pénzbe kerül, meg nem, megterem magától mindent, tehát hogy nem kell, tudod, a stábot se kell fizetni, meg semmi ilyesmi, tök jó, hogy van magától, és ez a kapálásra, ugye a reflektálást, tehát, hogy nem biztos, hogy kell az embereknek átlátni mindent, de pont azt látom én is, amit te mondasz, hogy a tisztelet az eltűnt.
Hát, de szerintem átláthatnak az emberek egy csomó mindent, tehát nem tűnik el a varázslat, hogyha egy kicsit edukáljuk az embereket. Szóval szerintem jó lenne, hogyha edukálhatnánk az embereket, hogyha elérne az emberekhez, hogy amikor egy zenekar az van, az nem csak úgy van, tehát hogy igen, hogy az nagyon sok pénzbe is kerül.
Az elképesztem úgy nekem, hogy ugye a sok pénzbe kerülni, hogy ugye magyaroknak az élet a zsebbe turkálás.
Igen.
Ez ugye most is, hogy bizonyos előadók így csinálnak, tehát az ott csinálnak, tehát akkor ennyit meg annyit fog keresni. De mondom, hát basznek, nem vontad le se az áfát, se semmi költséget. Hát
igen. Jó, de ez azért van, mert egyébként pont ezen is gondolkoztam, hogy ma Magyarországon, a zeneiparban mindenki sokkal többet dolgozik, mint amennyit kap érte. Tehát tőlünk nyugatabbra, vagy hát igen, medencés házakat építesz, meg szuper jó autókkal mész, és izé csapatodban, nem tudom, a bulikat. Itt meg tényleg egyszerűen egy ember csinálja 15 ember munkáját, nagyon sok órában, nagyon kevés pénzért, kevés elismerésért, mert elismerés sem kap, hanem izé miért zöldebb a te füved, és hát ezért nem, tehát hogy ezért is alakul ki ez az egész, hogy egymás zsebében turkálnak, mindenki frusztrált, tehát hogy ugyanaz, hogy senki nem, még akik toppon vannak, azokon sem azt látom, hogy milyen boldogok, és azoknak sem látom épülni a medencés házát.
Amikor te belefogtál, és az első buridat szervezted, szerinted akkor másabb volt a zenei közeg, mint most?
Hát igen, de amikor én belefogtam, akkor a metal és a rock zene az aranykorát érte szerintem itthon.
Hát mindenképpen igen, egy ilyen másodvirágzás volt.
Hát, vagy ez a modern rock igen, és modern igen, metal. Igen. És nagyon izgalmas volt, és valószínűleg ezért is lettem én ilyen metal zenekedvelő. Ugye most meg inkább a rap zene megy, ami teljesen természetes dolog, mert ugye generációk felnőttek, generációk jönnek-mennek. Egy kicsit egyébként szomorú vagyok, hogy nem az aranykorban voltam a menedzser, hanem csak még a megfigyelő, de egyébként még visszatér a rock és a metal.
Azt most én is, volt egy időszak, amikor nagyon pesszimista voltam, és el voltam keseredve, és most én is azt látom, hogy igen, persze, most ez a trending ez megy, és mondjuk sokkal nagyobbat megy, mint az aranykorban rock ment a new metal érába, de sose lehet tudni, hogy ez esetleg nem fog-e mondjuk a visszaerre fordulni, és lesznek mondjuk három puskás teltházat csinál a rock zenekarok.
Abszolút, szerintem lesznek egyébként. Kérdés, hogy mikor, mármint, hogy így az én életemben kapcsolatban kérdés, hogy mama leszek-e vagy nem, de szerintem abszolút, tehát egyébként mindig is körforgás az egész. Na mindegy, de amikor én voltam kicsi, akkor ez virágzott, ez a modern metal. Ott volt ez a Budapest Rock and Roll, az ugye egy nagy istáló volt, annak a zenekarjai, nagyon izgalmas volt nekem. És egyéb iránt, meg a zeneipar, hát nem is tudom, az is ugye folyamatosan változik. Például manapság sokkal több lány van már a szakmában, mint amikor, szerintem amikor én ebbe belenéztem, akkor nem is nagyon tudtam volna lányt mondani, vagy nőket. Sokkal több iskola van, mint ez a majdnem híres roksuli, meg ezek, ami tök jó, mert szerintem az alapja mindennek ez, hogy egyrészt de nem az, hogy ott megtanulsz, és akkor onnantól kezdve te menedzser leszel, hanem a kapcsolatépítés, meg az, hogy, hogy járd végig a dolgokat, és akkor mindent így néz bele. Szóval...
Tök szkeptikus voltam ezekkel amúgy, és azt hiszem, hogy talán tavasszal hívott fel a Bihari Balázs, hogy hú, figyelj, egyik növendéknek pont az a feladat elméleti, hogy Esztergomban rockklubot létesíteni. Nem akarsz neki segíteni? De nagyon szívesen. És akkor leültünk, és olyan elképesztő mennyiségű elméleti tudásuk volt, amit nekem évekbe tellett magamra szedni. Ezt mind a suliba tanultátok? Igen. Basszegem, teljesen le voltam döbbenve, hogy mondom, hogyha lehet, hogy én ezzel a tudással állok neki annó csinálni a helyet, akkor nem addig jutunk, ameddig jutunk. Tehát...
Igen, de amellett, hogy egyébként ezt nem az íróasztalnál tanulod meg, az a jó, hogy elviszik őket mindenféle terepre, amit a tanároknak a kapcsolati tőkéjéből fel tud használni a gyerek, és ez tök jó, mert én nagyon sok olyan ismerek, aki így jött akárhova, ez fesztiválra, nem tudom, és akkor azóta is csinál valamit.
Ki volt az első olyan zenekar, és mikor, akire azt mondtad, hogy igen, te velük dolgozol?
Az AVS. És 2010 környéken találkoztam velük, amikor felköltöztem Budapestre, mert ugye a Varga Gergő volt az osztálytársam, aki miatt feljött, vagy hát ebbe az egyetemre mentem, azt tudtam, hogy Budapestre fogok jönni, és akkor mondta, hogy van neki egy haverja, a Siklósi Őrs, és van egy zenekara, az AVS, és hogy figyelj, Niki, te akarsz egy zenekart, ezek akarnak egy menedzsert, szerintem találkozzatok. És akkor így találkoztunk, aztán elkezdtünk dolgozni, de ők, abszolút ők az elsők, akik az én sajátom. Mert egyébként előtte sok zenekarral dolgoztam, de mint saját az az AVS.
És hogy zajlott az első ilyen munka megbeszélésed? Hogy figyelj, akkor én itt vagyok én, ugye nem ismertétek egymást kvázi, és hogy én szeretnék lenni a menedzseretek?
Fú, megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy én nem biztos, hogy rögtön ebbe belecsaptunk, mert egyébként akkor az Őrs járt valami színjátszókörbe, ami ott van az iskolánál. Én meg pont volt egy iskolai feladatom, hogy színdarabot kell csinálni. Aztán összebeszéltünk, és az Őrs lett a főszereplője a színdarabnak, úgyhogy amiatt is elkezdtünk így egymással dolgozni. És nem tudom, tényleg nem emlékszem, hogy mi lehetett az első lépés. Talán az, hogy beraktam őket a vagy bekéretőzkedtünk a Subscribe elé, mint előzenekar, és akkor az volt az első turné, de ott, szóval ez még, tehát én nem tanultam menedzsernek, hanem én jártam egy iskolába, ahol művészetmenedzsmentet tanítottak, de nem kifejezetten zeneit. Mellette asszisztensként dolgoztam, úgyhogy láttam, hogy hogy áll össze egy koncert, hogy hogyan kell diszpót írni, még ilyesmi, csak egy ilyen pici zenekarnál még nem voltak ilyenre szükségek. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan, hogy történt az első.
Azon gondolkodom, hogy azon az ominózus sokat emlegetett esztergomi AVS csak azért is bulinta ott voltál?
Szerintem nem.
13-ba? Mert hogy ugye mindig felemlegette Őrsi, hogy hát, hogy tudom én, épp hogy a benzine sem maradt pénz, vagy a pizzára maradt pénz, vagy valami ilyesmi volt. De ugye eltúlozzá, tehát többen voltak azért azon a bulin, de hogy így tök érdekes, hogy ugye velük kapcsolatban rendre felmerült ez a kommentekbe, ugye, hogy a dallal berobbantak, és akkor ugye, hogy ez volt a zenekar sztoria, és hogy ugye én emlékszem, mennyi vér és verejték volt előtte, és hogy ugye tök jó látni azt, hogy ugye te akkor már voltál, és hogy jöttél velük végig. És emlékszem, hogy én is úgy találkoztam veled először, hogy ugye ott volt a zenekar, és láttam, hogy ezek a csajmenedzserük van, de jó, érted? Mert hogy ugye pont ez, hogy akkoriban már, 2010-ben szerintem, ugye innen nyugatabbra, ahogy te is fogalmaztál, egy teljesen megszokott dolog volt az, hogy a zeneiparban mondjuk vannak női menedzserek. Ugyanakkor itthon meg, ha volt is női menedzser, vagy volt is női szervező, akkor nem feltétlenül kapta meg azt a megbecsülést, ugyanazt a munkafeltételt, amit mondjuk egy férfi megkapott. Te, amikor elkezdtél a fiúkkal dolgozni, te éreztél megkülönböztetést?
Persze, sőt, a mai napig érzem megkülönböztetést, és látom is, tehát, hogy ez nem múlt el szerintem. A nőkre nem úgy tekintenek, mint a férfiakra, de nem csak a zeneiparban, ez egy általános probléma, és nem azért mondom, mert én nő vagyok, de hogy igen. Tehát egyrészt nem is az, hogy csak nő, hanem az, hogy ilyen kis fiatal is. Tehát, hogy fiatal és csaj, szóval ez így nem egy jó kombó. Hát az elején, amiket gyakran megkaptam, az az, hogy jaj, ne fárasz már a hülye rockzenekarjaiddal, légy színe, ne is kezd el. De én nem de nyomtam, tehát, hogy de azért beszéljünk róla, de azért izé, gyere, ígyunk valamit, beszéljünk róla. Egyébként apám egyszer kérdezte, hogy akkor most, akkor mondjuk már ki, hogy akkor neked az a munkád, hogy kocsmában iszol. Hát mondom, figyelj, apa, az a helyzet, hogy ez a hideg e-mailezés nem nagyon megy ebben a szakmában, és hogy igen, hogy elmegyek egy helyre, ott iszok az fesztiválszervezővel, a klub tulajdonossal, és összebarátkozunk, és sokkal könnyebb onnan már, és nagyon sokat kellett hallgatnom ezt, hogy jól van, csak ne fáraszt a hülye zenekarjaiddal, és akkor utána az átment már abba, hogy volt olyan, amikor tényleg ilyen egy órát beszéltem arról, hogy jó, de nézzük meg egy másik szemszögből és egy másikból, hogy ez miért lesz neked jó, és üzletileg, és nem tudom, és akkor végén mondta, hogy jó, oké, akkor legyen, akkor felléphetnek. Mondom, yes! És akkor így alakultak. Volt olyan, aki azt mondta, hogy nővel nem beszél bizniszről, úgyhogy folyamatosan a gitár, a Brucker Bencéhez beszélt, és akkor mondtam, hogy kénytelen leszel, mert ő a gitáros, én vagyok a menedzser, úgyhogy hírájám. Szóval én is volt.
Mikor először tapasztaltál ezt, az milyen volt?
Amúgy. Engem annyira nem hatott meg, mármint, hogy így ezeken nem borultam ki, hanem csak így mentem tovább. Ma, amikor ezt látom más, hogy máshol csinálják, már esküszöm jobban kiborulok, hogy ezt nem hiszem el. Tehát, hogy én Szigeten is dolgozok, és nagyon sok külföldön is nagyon sok nő menedzser van, turné menedzser. Tényleg vannak olyan zenekarok, akik úgy jönnek, hogy több, tehát a menedzsmentben majdnem mindenki nő. Például vigyáztam a Tame Impalára, ott mindenki nő volt, a fő menedzserek, vagy most egyébként a Billie Eilish-nál is nagyon sok női menedzser volt. És hogy még mindig van egy olyan kicsit, hogy úgy néznek rá, hogy mintha ő a gardróbos lenne. És nem, ő nem a gardróbos, hanem ő a menedzser.
Múltkor megegyeztem egy szakmai nagy öregnek, amikor így beszélgettünk, és ő is mondta, hogy csajok. Mondom, tudni van a csajokkal? Hogy sokkal könnyebb, gördülékenyebb velük dolgozni, mert ki kell mondjuk, baszki, hogy sokkal precízebbek, mint mi pasik. És ugye én tudok nagyon kocka lenni, tehát hogyha én kapok egy itinert, kapok egy cateringet, én azt szeretem úgy bekészíteni az öltözőbe, úgy berakni, szerintem aki dolgozott velem az elmúlt 20 pár évben, amióta benne vagyok a szakmában, az tudja, hogy azért én tudok erre kényes lenni. Nem azt mondom, hogy nincsenek néha slendriánabb vagy trógerebb napok, mert vannak, de azért nem ez a jellemző. Viszont ugyanakkor meg, tök érdekes, hogy számtalanszor volt olyan figyelj, hogy férfi turnémenedzsertől, férfi menedzsertől buli napján délbe kaptam catering listát, pedig kértem. A csajoknál az annyira nem fordul elő valahogy.
Én nem is a precizitást mondanám.
Hát nekem ez az egyik legfőbb megfigyelés.
Hogy inkább tényleg az, hogy az igényesség, vagy az például, hogy mondjuk egy csaj olyanokat is észrevesz, hogy fontos, mint amit egy férfi nem. Tehát, hogy mit tudom én, hogy mondjuk a öltözőben legyen rend, mert az most lehet, hogy nem olyan fontos, de azért mégiscsak sokat számít, hogy... Vagy én például mindig is egy kicsit olyan családiasan vettem ezt az egész zenekarozást, hogy kicsit én vagyok anya, és akkor vannak apa szereplők, meg vannak gyerek szereplők a történetben, és hogy kicsit úgy nagyobban nézem a képet, hogy nem csak annyi, hogy nekem ez a munka megcsinálom vége, hanem így sokkal nagyobban úgy gondolom, meg nagyon nagy bennem például a megfelelési kényszer, meg a bizonyítási vágy is. Azért annak, aki könnyen megkap dolgokat, meg megkap dolgokat úgy, hogy már nekem ez jár, ami akár lehet ez a férfinő különbség, az egy kicsit hátradől, hogy jó, hát akkor ez így megy, ez így alap. Egy nő meg így oda teszi magát, hogy majd én akkor megmutatom nektek, hogy nézzétek, ezt így kell csinálni.
Szerinted, hogyha egy 10-es skálán mondjuk egy férfinak 3-at kell teljesíteni ahhoz, hogy megkapja azt, amit szeretne a zenekarának, akkor neked, illetve egy másik női menedzsernek mennyit kell?
Ha egy 10-es skálán 3-at kell a férfinak? Hmm. Hát, nem tudom, hogy beszámozni, de többet.
Azért kérdezem ezt, mert hogy én is tapasztaltam már azt, hogy azt tudni kell, hogy szerintem ezt te pontosan tudod, hogy a klub életben, itthon, a klubok azért kapcsolatban vannak egymással. Ugye leinfózzuk a zenekarokat egymás között. Ez ugye így szokott kibukni sokszor, amikor mit tudom, valaki azt mondja, hogy én teltházas londoni koncertet csináltam, persze egy 12 fős pubba. Tehát, hogy így, tudjuk, hogy vannak ilyenek, most pont fut a Facebookon egy ilyen hirdetés 2 hete, és ezen röhögök egyfolytában, hogy gyerekek, miért kell ez? Mindig, hogy akkor sokkal többször futottam én bele olyanba, hogy az egymás közötti leinfózásnál olyan zenekart infóznak le, akinél vagy a menedzser, vagy a turné menedzser csaj.
Tényleg? Hmm? Hát...
És ugye ezt engem amúgy mindig föl szokott háborítani, és nem azért, mert én nagy egyenjogúság harcos vagyok, vagy nem is akarom ezt eljátszani, nem is akarom ezt előadni, csak nemes egyszerűséggel nem szoktam érteni a bizalmatlanságot. Mert ha valahol van bénázás, de az bárkinél van, akkor oké, rendben, de amikor mondjuk egy precíziós, jó működő gépezetről beszélünk, és még mindig megy a kör-e-mail, vagy a körüzenet a messenger, hogy figyelj, itt ez volt, ott mi volt, ott figyelj, hányan voltak, nálad hányan volt, ott mi volt, ott akkor nem értem, hogy miért. És ezért kérdeztem, tudod, hogy te ezt mennyire tapasztalod, vagy látod?
A bizalmatlanságot így nem tapasztaltam irányomba. Én inkább ez a férfinői különbségek így a zeneiparban, tényleg azt tapasztalom, hogy van egy csomó nő, aki felső pozícióban van, vagy a legfelsőbb pozíciókban, és még mindig kázzák, meg kezik, hogy Editke, alatt nem Editke, hanem Edit mondjuk, és hogy még mindig, hogy de milyen aranyos, meg milyen izé, hogy de nem aranyos, hanem egy kőkemény nő, aki ide tette neked ezt az egészet. Szóval, és ráadásul a legfelső polcon viszont férfiak vannak, mondjuk férfi tulajok, férfi ügyvezetők, és hát azért megnézném a fizetéseket, hogy mennyit keres mondjuk egy nő, meg egy férfi, holott vagy ugyanolyan pozícióban vannak, vagy mondjuk esetleg a nő nagyobb pozícióban is van, mint egy férfi. De ezeket nem tudom megnézni, csak hogy van egy sejtésem.
Tehát úgy gondolod, hogy a zeneiparban is jelen van az, ami sok minden más helyen, hogy a nők kevesebb fizetést kapnak?
Szerintem igen.
Az volt, hogy ezt én kurvára nem tudom megérteni, hogy miért így van, de ez megint csak az legyen az én problémám. Biztos lesz majd, aki megfejti a kommentekbe. Várom előre is, hát ha valaki tud erre észérvet mondani, nyilván nem fog, de azért... Hát, ha előkerül valaki.
Hát ez szerintem ilyen ősi dolog, nem tudom, régóta van ez így, szóval ezt nem most fogjuk megváltoztatni.
Figyelj, tehát én azt szoktam mondani erre, hogy igen, persze, tehát mert ugye egyik leggyakoribb reakció erre, hogy jó, akkor legyen egyenjogúság, de mindenben, tehát te is törjél követ, meg te is menjél bányászni, ez a tipikus fasz berögződések, hogy nem, tehát ebben nem értek egyet. Tehát, hogyha van egy nehéz fizikai munka, akkor azt végezz el egy férfi. Hogyha van egy másik típusú munka, ami a férfinak nem azt, hogy nem áll jó, hanem igenis, tehát mondjuk mi nem fogunk tudni elmenni gyereket szülni. Ez egy tipikus példa erre. De ugye ott van az, hogy ha ugyanazt a dolgot csináljuk, akkor igenis kapjunk érte ugyanannyi fizetést. És ez mondjuk nyilván...
Hát igen.
Nem mi fogjuk megfejteni
a világot. De alapvetően ebbe, de... a pozíció is. Tehát, hogyha nem olyan pozícióba raknak be, nem tudom, nehéz dolog ez. De persze egyébként meg nagyon sok vállalkozó nő van, akik meg maguk, ugye, tehát, hogy nem, nincsen felettesük, és nagyon ügyesek, szóval, hogy tehát, hogy nem tudom. De szerintem nincsen egyenlőség így ebben, de hát ezt nem ma fogjuk megbeszélni.
És te mondjuk ezért is alakítottad úgy tudatosan, hogy a te saját vállalkozásodban ne legyen feletted senki?
Nem, amúgy. Szívesen maradtam volna egyébként ott, ahol asszisztenskedtem, de aztán végül is megértettem, hogy ott tehát nem partnert kerestek, hanem egy asszisztenst, és így gondoltam, csinálom én, szóval, hogy igazándiból ez így alakult. Nem találtam ki, nem volt tudatos.
Ez meglepett, megmondom őszintén. Én teljes mértékben azt hittem, hogy te fogtad, kitaláltad és megcsináltad.
Nem, egyébként nem vagyok ilyen drasztikus döntés meghozó, nagyon sokszor beleragadok dolgokba is. Nem, igazándiból nem mondanám, hogy az én választásom volt, hogy egyedül csinálom, de nem bántam meg. Jó egyedül csinálni, vagy teljesen, igen, jó.
Hát ugye mindenképpen jó az, hogyha ha tudod, hogy nincs feletted senki, és nem rúgdos téged senki. Ugyanakkor persze valahol nyilván rossz, hogy te vagy a felelős a saját döntéseidért, és ugye azt kell csinálnod, amit kitalálsz, aztán vagy jó, vagy nem jó.
Azt szeretem, azon nincs baj.
Engem nagyon meg tud ijeszteni, bár én ugye arra presszálom a csapatot, ugye a Ricskeszt meg az Agy egy ötöst, az igazából 4 ember. Tehát, hogy ugye rajtam kívül van itt 3 ember, ugye van egy hangmérnök, van egy videós dolgokért felelős ember, illetve egy grafikus. És ugye a grafikus nagyon szeretem, tudod, de ő képtelen nem érzelmi alapon döntést hozni, ezért ő neki szoktuk a legkevésbé kikérni a véleményet, de ugye a 2 másik emberrel, mi így 3-an nagyon arra törekszünk, hogy tényleg csapatmunka legyen. Nem szoktam főnökösködni rajtuk, mert nem is tudnék, mert nem hagynák úgyse, de hogy nem szoktam ezt csinálni. Viszont néha ott tök rossz, hogy jó, hát akkor döntsd el. Miért nem szavazzuk meg? Tudod, ez így vendégek kapcsán merült fel egyszer-kétszer. Tudod, fiat, hívjuk, ne hívjuk, jöjjön, ne jöjjön. És volt, hogy én nagyon akartam valakit, és akkor mondták, hogy szerintem nem jó ötlet. Szerintem se. Jó, akkor nem csináljuk meg. Tehát így...
Én
ezen tudok tépelődni.
Én, ha jól vagyok, ami azt jelenti, hogy így minden rendben van velem, tehát, hogy van minden energiám, akkor én imádok vezetni, mármint, hogy így imádok, hogy így tanácsot adni, hogy melyik irányba menjünk, de ez nem olyan, hogy én azt mondom, és akkor ezt csináljuk, de hogy szeretem ezt csinálni, és a felelősséget is szeretem vállalni, és... Hát azért nem játszunk, tehát hogy mindig azt szoktam mondani, hogy mi lehet a legrosszabb, ami történt egy emberrel, az, hogyha meghal. De szerencsére így nem ezekkel játszunk, szóval igazán úgy gondolom, hogy bármit meg lehet oldani kb. És hogy azért nem fullba nyomjuk a kretént, hogy olyat bevállalunk, ami tényleg, tehát egy hülyeség. Tehát, hogy próbálunk észérvekkel dönteni, meg irányba menni. De amúgy meg szeretek játszani, vagy nem tudom, tehát hogy szeretem csinálni, hogy akkor nyomjuk, akkor csináljuk.
Ilyen játék volt az is, amikor az AVS-t benevezted a dalba?
Igen. Ott egyébként pont ez, amit mondtam, hogy ilyen véletlenek, amik nem véletlenek. Ott annak az a története, hogy valahol bulisztam, és megtalált a Galambos Dorina, hogy legyek a menedzsere, és ez egy buli volt, és nem is emlékeztem rá, de igen, mondtam. És akkor másnap írtam nagyon lelkesen, hogy Niki, akkor kezdjük el! Hú, mondom, te jó ég! És jó, hát akkor most már én vagyok a Galambos Dorina menedzsere.
Imádjuk a Dorinát.
Igen. És Dorina akkor nevezett be a dalba, talán nem is elsőre, hanem másodszorra ment, és akkor mondta, hogy mivel én vagyok az új menedzserre, akkor kísérjem el, és én addig nem is láttam ezt a műsort, nem is ismertem annyira, és elmentem vele, és akkor rájöttem, hogy tök jó élmény volt, jó fej mindenki, ez egy tök jó megmérettetés, hogy már csak az, hogy kíváncsiság, hogy elmész a tévébe, és akkor mondtam a fiúknak, hogy figyeljetek, igazából nincs mit veszítenünk, menjünk már el, tök jó buli lesz, csináljuk már meg. És akkor, ami nagyon nagy mák a köztünk lévő kapcsolatban, hogy bíznak bennem, tehát, hogy hogy ha én mondok valamit, akkor annak megvan az alapja, ez nem csak az, hogy én...
Meg ez fontos, persze.
Igen. Szóval amellett, hogy... De nem volt nehéz őket rávenni, mert hogy amellett, tehát, hogy bíztak bennem, de én mondtam, hogy figyeljetek, tényleg... Ez fun, menjünk és csináljuk, és mérettessük meg magunkat, és tegyük oda magunkat, és nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni.
Benned felmerült egyébként egy kicsit is, hogy akár meg is nyerhetik?
Az elején nem, tehát a legelején egyáltalán nem, de utána már a végén, fú, a vége ez nagyon vicces volt, mert ott volt mellettem a turnémenedzserünk, a Gábor Ádám, és akkor mondja, hogy Niki, figyelj, azért eljutni idáig, és ez nagyon, mondom, kussolj el, most fogunk nyerni, ne dumálj, kuss! És hogy így, tudod, az utolsó pillanatban is még ott izé, hogy és egy csomóan így gratuláltak, hogy jó volt így, hogy idáig eljutottunk, és mondom, ne gratulálj ehhez, hát nyerni fogunk. És akkor tényleg nyertünk, és akkor egy csomóan egyébként így rájuk is fagyott a mosoly, hogy ezt nem gondolták volna.
Hát ugye az, a, ugye akkor jött, hogy ez a Vote for AVS kampány, az valami elképesztő volt. Tehát, hogy én olyan összefogást a magyar zenész szakmába sem előtte, sem azóta nem láttam.
Igen, tényleg az volt, és de egyébként, igen, tehát meglepődtem egy kicsit, de aztán, hogyha belegondolok, ott van ez az öt fiú, annyira kedves, aranyos csávók, és egy emellett egyébként alázatosak is, szóval nem lehet őket nem szeretni, úgyhogy végül is miért is ne fogott volna össze mindenki értük, amikor tényleg, és tényleg ami nagyon fontos, hogy alázatosak, hogy ők sose voltak tiszteletlenek a nagyobbakkal, hanem mindig, mint egy tényleg kiskutya így mentem be, hogy akkor izé, hello, tudták a helyüket, szóval szerintem mindig mindenki, tehát hogy nem tudom, én nem tudok olyat mondani, akinek, vagy hát szerintem nincs sok olyan, akinek kedvelni őket, mint individumok, mint csapat, és a tévében is az volt egyébként, ami még nagyon fontos, hogy ők nagyon önazonosak. Tehát semmiféle sallang nem volt rajtuk, hogy akkor ezt így kéne, vagy úgy kéne, hanem ők tök nyersen oda bementek, és ezek vagyunk mi. És a tévések, akik ott nézték az egymás után az egyre unalmasabb, egyre izé, ugyanolyanabb izéket, és így egyszer csak így felkeltek, hogy ez mi volt? És akkor már ott is már láttam, hogy itt valami, ez nem olyan, mint, tehát hogy ez nem egy alap reakció, ami a kamerásoktól, a tévés emberektől jön. És akkor így tök jól éreztem, hogy na hát én ezt egyébként napi szinten megkapom a fiúktól ezt az energiát, na most akkor elhoztam hozzátok is, és akkor, hogy jó lesz, éreztem, hogy jó lesz.
Fia, azért az AVS akkor már nem volt egy ismeretlen zenekar, ugye itt ezt a, hogy előbb is utaltam el, ezt egy páran egy kicsit benézték. Reálisan nézve, mekkorát lökött a zenekar népszerűségén a dal, illetve a győzelem szerinted?
Nagyot. Tehát az AVS az egy nagyon régi zenekar volt már akkor is, mert ugye ők nagyon kiskorúkba kezdtek el zenélni, és akkor is már benne voltak ebben a zenei körforgásban, de azért kilóttunk, tehát, hogy pont akkor szerintem az a turnénk ment, hogy AVS kies, és még egy zenekar, de úgy, hát olyan elmentek a jegyek, de nem nagy számban, és azért amikor jött a dal, akkor egyszer csak az anyukák, a lányuk, a nagymamák, mindenki kedvence lettünk, és nagyon, és amikor ugye történt az Eurovízió is, szóval ez tök jó, egy óriási PR dolgot adott ennek, amikor még abban az időben, amikor még volt is értéke ennek a PR-nak, szóval nagyon dobott, és hát nagyon király lehetett volna, hogyha nem jön rá egy pandémia, meg az, ami történt.
A pandémiát amúgy hogy viselte a zenekar? Azt tudom, hogy ott elképesztő lendület volt akkor, és iszonyat néző számok, tehát hogy tudom, hogy nálunk is a klubban ilyen csúcsdöntés közeli állapotok, meg minden egyéb.
Hát igen, meg ráadásul akkor mentünk volna, volt fesztivál, nagy színpad, szóval, hogy éreztem, hogy ez a mainstream falai ledőlnek, hogy a metal bekerül, meg ugye akkor ott volt a Lazarus, ami megnyerte a nagy színpadot, ami megint csak egy mainstream verseny volt, tehát, hogy nem is tudom, hogy abban év talán Bájalex egy győzte le az akkor még Api and the P, tehát, hogy ez teljesen hihetetlen volt, és egyébként nagyon jó élmény, és mondom, hogy végre a metált a mainstreamre be tudjuk vinni, hogy a tévében van, hogy olyan fesztiválokon, amik mondjuk nem feltétlenül a metal fesztiválok. Szóval nagyon nagy lendület volt benne, ráadásul éreztem, hogy nagyon menő. Tehát, hogy menő, megint menő lett metált hallgatni. Tehát, hogy olyan emberek, akik mondjuk Halott pénzt hallgattak, ismertek minket, hogy újra menő lett. És ez a lendület volt. És a pandémia teljesen elvágta. Tehát, hogy egyrésztről, amire visszajövünk a pandémiából, hogy így felfogjuk, hogy ismét itt vagyunk, már a rap zene átveszi az irányítást teljesen. Tehát, hogy olyan zenekarok nőttek ki a pandémia, akik előtte nem léteztek, és teltházakat csináltak már rögtön induláskor. Szóval az a nagy lendület, az így így folyt ki.
De miatt ide eljutunk, hogy ki folyt a lendület, azért az te is érzed, hogy az egy iszonyat nagy dolog, hogy egy menedzsernek két zenekara óriási sikert ér el. Egyrészt ugye megnyerte a dalt az AVS, az apiék megnyerték a nagy színpadot. Te ezt akkor hogy tudod kezelni? Hogy azért oké, a zenekarok sikere, de azért ebben neked is komoly részed van.
Persze. Én imádtam. Tehát nagyon jó érzés volt. Nagyon büszke voltam a zenekarokra, büszke voltam magamra. Tényleg, az volt akkor még a csúcs. Remélem, még várnak rám csúcsok. De hogy hát az tényleg, egyébként nem volt sok időm ezen gondolkozni, mert én egyedül voltam, tehát még más menedzsmentekben van nem tudom hány ember, én egyedül voltam, szóval nagyon oda kellett tennem magam, hogy ezt az egészet egyáltalán így menedzselni tudjam. És ja, büszke vagyok magamra a mai napig, és főleg azért, mert ez nem egy bejáratott dolog volt, hanem ezt én csináltam ezt meg, hogy egyáltalán, hogy tényleg, hogy egy metállal, hogy bekerül. Nekem ez a legnagyobb tényleg, tehát hogy kijönni abból, hogy a metálnak hol a helye, odáig, hogy mindenhol ott van a helye, és a Volt Fesztivál nagy színpadán is, és ugye apiék fel is léptek ott a nagy színpad miatt, de hogy már az AVS is ott lett volna, és meg a Budapest Park, tehát hogy így, és ott is több ezer ember, úgyhogy ezek szerintem nagyon nagy dolgok, és tökre jó.
És tudod, mennyire zavarhatta esetleg a hímsovinisták lelkivilágát a zeneiparba, tudod, hogy na tessék, egy női menedzsernél, két zenekar, nagy sikertére hirtelen, és ráadásul metál is. Mert az már, szerintem amúgy, az már az az időszak volt, amikor ugye ez a trappes, rappes dolog kezdett felfutni, hogy a különböző zenekaroktól BSV, akkor már bőven live-ba tolta, stb. Tehát akkor már nagyon e felé tendáltunk, és az pont egy ilyen nagyon érdekes időszak volt, hogy ha akkor ugye nekem valaki mondta volna, hogy figyelj, ez a két zenekar, ez ezt fog elérni abba az évbe, akkor biztos mondom, hogy oké. Pedig én mindig bízok, meg én mindig hiszek, és mindig ilyen tök jó lesz, csak hogy általában a lelkesedésem nagyobb, mint aztán ugye az eredmények, de itt pont nem ezt láttam, pont nem ez történt. Mit csináltál te, hogy hogy élted meg te a pandémiát?
Hát én hazamentem Kaposvárra, apukám hazaszólított, azt mondta, hogy nincs választásom, tehát ez nem egy ilyen izé, mondom, de jó, hogy 30 évesen izé apukám hazaszólít, de hazamentem a szüleimhez, és otthon voltam 3 hónapot. Ez egy óriási ilyen identitás válságot okozott nálam, hogy a felnőtt nő, aki ezeket a sikereket eléri, és nyomja a menedzsmentet, most bemegy a szobájába, ahol gyerekként élt, és az anyukája csinálja az ebédjét, és én jártam pszichológushoz, és ott is online beszélgettünk, és ez olyan végletekig ment el, hogy a pszichológusom rám szólt, hogy Nikolett, már tudjuk, hogy nincs életveszély, úgyhogy menjen vissza Budapestre. Én meg olyanba mentem át, hogy tehát én mit ettem eddig? Hát anyukám főz rám, és én hogy éltem eddig? Szóval így teljes ilyen. És egy emlékszem, ráadásul még hó is esett áprilisban, és mondom, hogy kész. Amúgy is szorongós típus vagyok, szóval ez az abszolút világvége hangulatom volt. Egyébként ugye ez pont a nagy hajtás után jött, úgyhogy abból a szempontból nekem nagyon jó volt, mert nagyon-nagyon fáradt voltam így ez a nagy csúcs után, és abból a szempontból örültem, hogy de jó, hogy nem lesznek koncertek, most egy kicsit pihenek, csak azt hittem, hogy ez fél év lesz, és amikor már így kristályosodott ki, hogy nem, akkor viszont akkor megint pánik. Mert ráadásul sosem csak ez volt a munkám, hogy én vagyok az AVS meg a Lazarusnak a menedzsere, hanem dolgoztam. Pont akkor az akváriumban kezdtem el dolgozni. De mindig voltak ilyen melléklábaim, hogy ezt meg azt csinálom, és én azt hittem, hogy milyen előre látó egy nőszemély vagyok, hogy ennyi lábon élek. Aztán rájöttem, hogy mindegyik egy láb. Most mondom, hát, és akkor ugye, amikor kiderült, hogy itt senki nem segít, tehát, hogy semmilyen szinten, mondom, akkor ez király. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy megállíthatatlan vagyok, és ja, meg hát úgy gondoltam, hogyha jó a zeneipar, nem, akkor mondjuk a rendezvényszervezés, mert ugye a projektmenedzsmentet csinálok, szóval az is. Tehát az is ez a láb, szóval, és ez felfoghatatlan volt számomra, hogy annyira dübörgött előtt ez a rendezvényszervezés is, hogy ezt így leállítani.
Hát 2018-2019-es év, az volt az, amikor, figyelj, 18-ba rágták a fülemet. A feleségem is, meg egy cimborám is, hogy hallod, neked minek a munkahelyed? Hát hagyd már ott, hát fiú, hát hogy megy a rendezvényezés? És ugye akkor én csináltam azt, hogy ugye a klubban én nem nagyon kerestem pénzt, de nyilván volt valamennyi, de mondjuk ott besegítettem a zenekaroknak, hogy segítettem betolni őt erre a fesztiválra, arra a rendezvényre, ebbe a klubba, stb. És ugye kaptam nyilván részesedést, ezt is ugye olyan bevételeim voltak, hogy igazából én se értem, minek dolgoztam mellette. Tudod, minek tartod meg azt, ahol stabilan 4:30-kor kelsz reggelente, bemész, de mondjuk hozzá, én imádom a munkahelyemet, ugye a mai napig ott dolgozom. Imádom a munkahelyemet. És valószínűleg ez is tartott vissza attól, hogy ne. Meg én nem, bennem valamiért mindig ott volt az a félsz, az első leszervezett bulimtól fogva, hogy mi van akkor, ha bukta lesz a buli, mi van akkor, hogyha ha valami történik, és aztán, amikor elkezdtek jönni először a hírek, még ugye 19 év végén, hogy figyelj, Ázsiában baj van, akkor mindig mondtam, hogy fú, te, csak ez ide ne érjen el, mert itt vége lesz mindennek. 19 év végén meghirdettük a 2020-as Sportalsó Fesztivált, és gondolj bele, hogy olyan jegyelővételeket produkáltunk az Off-ig, tehát március 11-ig, hogy előtte évben, ami a legsikeresebb fesztiválunk volt a 2019-es, összesen ment el annyi egy elővételben, mint akkor ott március közepéig elment.
Igen.
Iszonyat, érted, a zenekarok is tök jó fejmódon álltak hozzánk, látták, hogy ez egy dinamikusan fejlődő fesztivál, nagyon jó kedvezményes gázsikat mondott mindenki, tök jó fej volt. Azt éreztük, hogy abban az évben miénk lesz a világ, lekaszáljuk az eget is, és akkor jött a... És ugyanígy voltam először is, mint te, hogy figyelj, hétvégén otthon a családdal, olvashatok, nem kell korán kelni, nem másnaposan megyek haza éjjel, vagy nem részegen megyek haza éjjel, és másnaposan kellek vasárnap, de király. Igen, aztán amikor április közepe vége felé mondta nekem egy ismerősöm, aki parlamenti képviselő, hogy figyelj, azt tudod, hogy ebben nem lesz nyári fesztivál. Mondom, mert hogy? Azt mondom, hogyha fel is fognak itt engedni, annyit biztos, hogy nem, hogy egy nyári fesztivált meg tudtuk csinálni, úgyhogy akkor már ilyen több százas elővételünk volt, tehát ergo biztos, hogy 1000 fő fölötti napok lettek volna. És tudom, amikor ugye kiderült, hogy igen, csak 500-as felengedés lesz, akkor mondtuk, hogy hát akkor fesztivál nem lesz. És hogy na, ezt a döntést meghozni, ezt senkinek nem kívánom. Meg ugye utána a szópástot, hogy a tavasszal elmaradt bulikat össze átszerveztük, ősszemre optimisták voltunk, hogy fél év.
Hát ezeket én is lementem, ezeket a köröket, hát nyilván mindannyian. De egyébként egy idő után már elengedtem. Én mondtam, hogy nem szervezek semmit.
Ja nem, a harmadik ilyen körülten
is mondtam. És akkor, aki akar, nyugodtan szervezgessen, én majd bekapcsolódok, amikor már tuti. Igen, hát... Igazából most így Pepitában ugyanez volt, hogy mi is a csúcson, és nem, nincs volt fesztivál nagy színpad, sőt, semmi nincs. Igen, és akkor hát így kezdődött a pandémiás időszak. És akkor ugye rájött az örzsbetegsége, az nyáron derült ki. És akkor onnantól kezdve nekem egy, vagy hát nekünk, már nem csak pandémiáról szólt ez az egész, hanem egy iszonyat mix lett. Úgyhogy hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy... Tehát, hogy tényleg mindenkitől elloptak éveket így a pandémia miatt, de hogy én úgy gondolom, hogy itt tőlünk így ilyen szorzósan, tehát egy ilyen idő zavarban vagyok, hogy milyen évben vagyok, hogy, tehát, hogy egyszerűen én még mindig nem vagyok ezen túl, hogy ott mi történt. Tehát tényleg erről a csúcsról, ahogy milyen tempóban lejönni, és onnan meg próbálni visszamászni, még nincs vége nekem.
Mentálisan mennyire volt nehéz egyben maradni?
Én például Én mindig jártam edzeni itt Pesten, és az edzőmmel megbeszéltem, hogy mindenképpen csináljunk online edzést. Úgyhogy én minden nap kimentem a kertbe, és laptopon ott volt az edzőm, és akkor nyomadtuk az edzést. Vagy hát nem minden nap az edzőmmel, mert valamikor csak én, de hogy így mondtam, hogy meg fogok őrülni ettől a bezártságtól, meg ettől a kilométer hiánytól. Amikor kiderült, hogy lezárások lesznek, akkor én ki is írtam a Facebookra egy üzenetet így az embereknek. Egyébként nem használom a Facebookot azóta. Mármint, hogy így a pandémiás időszak óta. Hogy figyeljetek, vannak olyan emberek, akik iszonyat sokat mennek, és akik mennek, azok tényleg nem feltétlenül azért, tehát hogy van valami oka, hogy miért mennek mindig ide-oda, amoda, mert mondjuk lehet, hogy magányosak, erre álltak rá, és hogyha őket most bezárják egyedül, azoknak nagyon-nagyon rossz lesz, úgyhogy vegyétek fel a telefont, hívjátok fel őket, mert az, aki nem ment sehova, annak is rossz lesz, de nem annyira. És hogy ez is, én is egy nagy ide-oda, amoda barátokhoz. Tehát, hogy igazándiból tényleg mindig mozgásban voltam, és amikor így realizáltam, hogy a mozgás az ilyen szinten nulla lesz, mondom, úristen, mi lesz velem. Szóval nagyon nehéz volt, és akkor az egyik az a mozgás volt, ami segített, aztán amikor már lehetett így menni ide-oda, akkor az egyik barátnőmmel nagyon sok helyre mentünk, ilyen vidéki házakba, akkor ugye egyre több ilyen hát ilyen szűk baráti körös dolgokat tudtunk csinálni, hát meg azért párszor ilyen kijárási tilalmat is áthágva, mivel hogy vállalkozó vagyok, megírtam.
Sose volt ilyen.
engedélyt magamnak, hogy kimehetek. Nem volt egyszerű.
Hogy nagy csendcselések mentek ezzel felhívtak, hogy figyelj, de te vállalkozó vagy, ugye? Igen. Nem tudsz nekem írni egy olyan papírt, hogy nem sajnos, mert olyan vállalkozó voltam, akinek nem lehet alkalmazottja, de persze egyébként, hogy ne. Hát azon gondolkodtam, hogy nem biztos, hogy bele szeretnék menni abba, ami az őrsel történt, mert hogy szerintem szóljon rólad inkább. Én azt szeretném. Nyilván kikerülhetetlen, meg megkerülhetetlen dolog. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy itt a pandémiából ugorjunk oda, hogy a világ felszabadul, és mondjuk eljutunk 2021 évvége, 22 évelejére, amikor már úgy tényleg az történik, hogy látjuk azt, hogy visszakapjuk az életünket valamilyen szinten. Neked ugye ez többszörös újrakezdés, vagy nektek ez többszörös újrakezdés ez az időszak. Hogy éled ezt meg? Illetve hogy bírod?
Hát nehéz. Egyrésztről nagyon nehéz az, hogy építkezel, tehát hogy én az építkezős vagyok, tehát én is 15 éves korom óta ezen építkezek, a zenekarjaim is nagyon fiatal koruk óta, és akkor például az ABS esetében, hogy visszamenni a startmezőre, az egy nagyon nehéz dolog, és hát, hogy nem itt kéne tartanunk, ez így pörög az agyban, de közben ezzel meg nem szabad foglalkozni, nem nyomni kell. Úgyhogy nyomjuk, próbálkozunk. És ugye, amiről már beszéltünk, hogy közben megváltozott a világ zenei ízlése. Szóval most már nem a legdivatosabb dolog a mi zenénk. Addig se volt egyébként, de hogy most már még kevésbé. Úgyhogy nem egyszerű. Nem tudom.
Figyelj, akkor kérdezek inkább mást, jó? Mert úgyis tehát azért adtam már pár interjút, és azért ezekről a dolgokról beszéltél, viszont amire nagyon kíváncsi lennék, ugye egy másik meghívásomat azt lepattintottad, úgyhogy csak óvatosan kérdezem meg, hogy amúgy te a hétköznapokban, amikor esetleg mondjuk erőt szeretném eléteni, akkor mihez nyúlsz? Zenéhez, könyvekhez, filmekhez? Mi az, ami neked ad kikapcsolódást, és ad neked pluszt? Nem a top 5-ös listáidat kérdezem, igen, mert szögezzük le, hogy...
Zenéhez nem nyúlok. Tehát a zenét azt mostanában nem szeretem. Mármint, hogy nem hallgatok zenét az autóban, nem hallgatok zenét tusolás közben, nem hallgatok zenét buliban, tehát hogy nálam van házi buli, akkor mindig mindenki ki van akadva, hogy miért nincs zene, és mondom, hogy beszélgetni szeretnék veletek, és nem kell zene. Úgyhogy zene mostanában nem. Én, amit nagyon-nagyon szeretek, a barátaimmal időt tölteni és beszélgetni, tehát ami legjobban feltölt, az talán ez az egyik, hogy tényleg így mostanában azt szoktam mondani, hogy milyen öregesek lettünk, de hogy mondjuk egy vacsorát főzünk, és akkor így összeülünk, és akkor beszélgetünk. A másik, ami nagyon fontos nekem, az a lelkemnek az ápolása. Tehát ez is kiskorom óta valahova mindig jártam, pszichológus, vagy spirituális választerapeuta, vagy ilyen, olyan kineziológus, nem tudom. És ez a lelki wellness-t nagyon fontosnak tartom, úgyhogy...
De szép kifejezés.
Mindig nyomok valamit. És ez egyébként elég változó, hogy mikor mit, de tényleg mindig valamiből így belásom magam. És például ez is nagyon megnyugtat, hogyha én pszichológiai témájú könyveket előveszek. Nem mondanám, hogy végig tudom olvasni őket, mert egyébként nagyon nehéz olvasmányok, de beleolvasok, hogyha érdekel egy téma, utána járok. És egyébként utána ezt is a barátaimmal megbeszélem. Szóval ezt tökre fel tud tölteni. Nagyon szeretem a filmeket, meg a sorozatokat. Amit ugye egy csomóan egyébként guilty pleasure-nek tartanak, hogy sorozatot nézel, és akkor elmegy az életed. De egyébként meg... Hát...
Szerintem nem, de...
Igen. De egyébként meg...
A jó sorozatokat. Igen.
A jó sorozatokat. Ugye a színház, az, ami... Ritkán megyek színházba, mert egyébként eléggé megerőltet a dolognak tartom, de általában nem bánom meg, és nagyon szeretem. Amikor felköltöztem, akkor például egyébként rengeteget mentem, most már tényleg nagyon ritkán, de most pont megint elkezdtük kinézegetni, hogy hova szeretnénk elmenni. És a színház, a jó színház az egyébként, az tényleg döbbenetes, tehát akkor nekem olyan katarzis élményem szokott lenni, hogy az úgy napokig, hetekig tart, ami egyébként azért is van, mert azáltal, hogy a zenében dolgozok, nekem már a zene nem ad. Tényleg, egyszerűen nem... Igen, nem ad nekem olyat, mint amikor egy... mint régebben, hogy hozzányúltam, és akkor, hogy fú, yes, attól kapok valamit. És a színház meg megmaradt ez, hogy az a titkos világ, a színészek, az úristen, hozzájuk nem méltók vagyunk, és mi teljes civil vagyok, és nem tudom. És akkor ott abban én találok varázslatot.
Amúgy az azért érzem át, mert nem fogom tudni megmondani, hogy mikor, de valamikor Esztergomban előadta a László Zsolt és az Udvaros Dorottya a Szívhígyait, ami ugye nekem eleve az egyik filmben és az egyik kedvencem, még a kicsit gyengébb könyvet is nagyon szeretem belőle, és akkor megláttam, hogy ez a két színész, a felségemnek menjünk el.
László Zsoltnak imádom a hangját.
Igen. És ugye, hogy hát nem tudom, szerintem akkor a 10. percre már bőgtem, tehát ez nálam ugye eleve a film is ilyen, és annyira katarzisban voltam a végén, hogy ismerek a művészetben mindenkit, meg hogy így segítettek nyilván, hogy lekezeltem a László Zsoltal, meg az Udvaros Dorottyának köszöntem. De figyelj, eszembe jutott, hogy fotót csináljak, vagy amit eleve is kezdek leszokni erre, hogy ott fotózkodjak, meg ez az, de hogy nem, és talán figyelj, napokig semmi más nem csináltam, csak megnézem a filmet is újra, elolvassam a könyvet, nem, és inkább csak így ábrándoztam, hogy fú, de jó volt a színdarab, tudod, és tanáltam, és megnéztem egyszer Pesten is, tehát egy ilyen elképesztő karizmája van a színháznak, ha jó,
igen. Én nekem is egyébként tényleg az ilyen napokig, hetekig tart, sőt, akkor elindul egy gondolat a fejemben, hogy ebbe az irányba kéne még menni és alkotni, és akkor van bennem egy ilyen nagy tank, hogy jó, akkor ezt kéne csinálni, de aztán az elmúlik, de...
Pedig pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy nem gondoltál azt, hogy egyszer azért megpróbált, hogy mondjuk írsz egy saját színdarabot, megrendezed?
De most egyébként egyre többet gondolok rá, hiszen most felszabadult némi időm, és az írás az mindig ott volt, ott motoszkált a fejembe, csak én az a típus vagyok, aki azért nem csinálja, mert hogy nem elég jó, és akkor el se kezdi, ami a legrosszabb. Tehát ugye nem szabad csinálni, ezt senkinek nem ajánlom, mert mindig csinálni kell, és akkor abból majd jó lesz. De a másik meg az, hogy mindig van bennem egy várakozást. Én nagyon türelmesnek tartom magam, és eddig mindig kifizetődő volt, hogy vártam. Tehát, hogy mindennek megvan a maga ideje. És talán most lesz majd ez az idő nekem, hogy eddig ugye a háttérben voltam, meg ilyesmi, és hogy minthogyha most úgy érezném, hogy lehet, hogy van bennem valami, ami az, tehát, hogy ilyen alkotói dolog. Sztoriaim is vannak, egy csomó, amiről lehetne írni, de szóval, hogy így úton van. De nem erőltetem meg, nem, még el se kezdtem, tehát, hogy még majd arra kell rávenni magamat, hogy a rosszat is elkezdjem.
Elkezdene a legnehezebb amúgy szerintem mindig.
Ja, de egyébként nem zárkózok el tőle.
Kíváncsi lennek rá. Ezért kérdezem csak. Én azt mondom, hogy legyen most ennyi. És azért, mert hogy szerintem sikerült olyan dolgokat megmutassunk belőled, ami eddig mondjuk nem feltétlen biztos, hogy előtérbe volt, illetve mondjuk átjött a többi interjútból. De nekem van a fejemben egy folytatása ennek a beszélgetésnek, amit majd megejtünk, mondjuk egy fél év múlva, vagy valami ilyesmi. Ha van kedved, persze.
Jó.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy megmutattad a zeneiparnak, illetve a nézőknek, hallgatóknak, hogy milyen vagy.
Köszönöm a meghívást.
Ne viccelj, én örülök, hogy jöttél. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, illetve megnéztetek minket. Nem is tudom, mit tegyek a leírásba, azt majd kitaláljuk közösen. Mindig mondom, hogy beteszem, hogy hol lehet követni a zenekart, meg hogy hol lehet jegyeket venni a bulira, csak hát itt nincs buli, amire jegyeket lehetne venni, úgyhogy ilyen nem lesz a leírásba, de majd együtt kitaláljuk, hogy mi legyen ott. Tartsatok velünk jövő héten is. Ha minden igaz, akkor most lesz majd egy pici szünet, de ezt majd még eldöntöm, mert addig felülbírálom, rám is adhok jelleggel szoktak történni a dolgok. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
Sziasztok!